tűrés határ. A szó szeszélyes fegyver. Szunyog Szabolcs műsora azok számára, akiknek a korlátok nem határt, hanem kihívást jelentenek.
Jó estét kívánok, Csorba László hangmérnök kollégám nevében is. Tisztelettel köszöntöm Önöket, Szunyog Szabolcs vagyok. Néhány évvel ezelőtt írtam egy könyvet abból a célból, hogy ha elmennek osztálykirándulásra más városokba a gimnazisták, akkor ott, hát tudják, milyen zsidó emlékhelyek is voltak, ne csak a négytornyú templomot nézzék meg Pécset, hanem nézzék meg a zsinagógát is, de nem csak vallási kegyhelyekkel foglalkozott a könyv, nem erről akarok beszélni, hanem az arról, hogy amikor gyűjtöttem ehhez az anyagot, akkor többször is elmentem a Csörsz utcai ortodox temetőbe. Nem tudom, hogy tetszene-e tudni, egy fantasztikus kincs van itt Budapesten, egy csodálatos ortodox temető ott a Mon Park mellett. Nem nagyon lehet oda könnyen bemenni, meg föl is akarták számolni, teniszpályát akartak csinálni a helyén, stb. De ez egy gyönyörű, szóval ez egy prágai nagyságrendű, fantasztikus szépségű temető. Hát ott bóklázgattam benne, próbálgattam elolvasni a sírköveket, nem nagyon ment. Amikor jött egy csoport, akit egy fiatalember vezetett. Hát mondom, beállok ide a csoport mögé, hát ettől a fiútól is hallok valami érdekeset. Ez a fiú, aki egy olyan 2 méter magas, nagyon vékony fiatalember volt, valami elképesztően fantasztikus alapos tudásról tett tanúságot. Úgy hívják, Cseh Viktor. Teljesen lenyűgözve hallgattam. És képzeljék el, Cseh Viktor most előállt a világ elé egy hatalmas munkával, gyakorlatilag fellistázta, katalogizálta az egész legyilkolt vidéki magyar zsidóságot. Nagyon sokat beszélünk arról, hogy mi történt meg, milyen volt a vidéki magyar zsidóság, de úgy látom, hogy Cseh Viktor ezt tényleg tudja. Ez faluról falura végig bogarázta az összes ide vonatkozó iratokat, és összeállított egy hihetetlen munkát. Na, erről a munkáról, illetve a valamikori vidéki magyarországi zsidóságról szeretnék beszélgetni. A vendégünk Cseh Viktor. Kedves Viktor, itt vagy a telefon végén?
Igen, itt vagyok.
Szeretettel köszöntelek.
Köszönöm szépen.
Az első kérdésem az volna, hogy úgy tudom, hogy ez egy körülbelül 10 évig tartó munkagyümölcse, amit most közreadtál. Mennyire átfogó? Mennyire, ugye ilyen óriási munkát, ilyen óriási regisztert még nem láttam. A teljes magyarországi vidéki zsidóságot tartalmazza, vagy esetleg válogattál, voltak olyan települések, amelyeket kihagytál belőle?
Igen, ez egy nagyon nagynak tűnő, és valójában tényleg egy kolosszális munka volt, mert csak terjedelmében is, de hogy egyébként nem az egész magyarországi vidéket foglalja magába, sőt, igazából csak a trianoni Magyarországnak a zsidó közösségével foglalkoztam, és abból is 154 település lett kiválogatva, és annak a története lett megírva a kezdetektől kvázi a napjainkig, ugye sajnos a napjainkig az nagyon sok helyen már leginkább 44-et jelent.
Mire alapoztál? A anyakönyvekre? Mi maradt meg? Miből tudtál dolgozni?
Ez egy több lépcsőfokon ment keresztül ez a kutatás. Legalább 3-szor újraírtam ezt a könyvet, és amikor leadtam ezt valamikor 2020 környékén leadtam, akkor jöttem el egy újabb fázisba, hogy ezt most megint újra el tudnám írni, de hát a Mazsike, aki ennek a kiadója, a Mazsasztókultúrás Egyesületnek is ugye a türelmének már volt egy határa, meg hát egy ponton ugye le kell zárni a szöveget. Szóval több étában csináltam ezt az egészet, voltak ugye a helyszíni terepszemléim, amikor volt, nem tudom, egy szabad napom, és akkor kinyőztem a MÁV-on és a Volánbusznál a menetrendeket, és megpróbáltam összehangolni, hogy most egyre több helyre eljussak egy nap alatt. És akkor utána jöttek az, hogy amiket ugye első körben ismer az ember, tehát a Gazda Anikónak a Magyarországi Zsinagógák című könyvét, az Újvárinak a zsidó lexikonját, tehát az alapokon így elkezdtem. És akkor szépen lassan elkezdtem egyre inkább elmélyülni ezekbe a dolgokba. Volt mindig segítségem. Itt abszolút ki kell emelnem az ortodoxiának a levéltárosát, a Lózsi Tamást, aki rengeteget segített nekem. És ő is nagyon sok olyan dolgot mutatott, hogy hol érdemes tovább keresgélnem, ami akár még interneten is elérhető. Például vannak ezek az úgynevezett iszkor könyvek, vagyis emlékkönyvek, amik ugye nagyon személyes hangvételű megemlékezések, amiket olyan emberek írtak, akik átélték a holokausztot, és utána megörökítették a hajdani közösségüket. És egy ponton rájöttem, hogy érdemes lenne belenézni a korabeli sajtóba. Uh-huh. És a korabeli sajtón belül is a magyar nyelvű zsidó sajtóba.
Az egyenlőség.
Ami első körben az egyenlőség volt, igen. Ugye az egyenlőség az a Tisza-Eszleri vérvád kapcsán indult el, és végül is kinőtte magát a mondjuk asszimiláltabb zsidóknak a heti lapjává. És az ortodox közösségnek is egy idő után voltak heti lapjai, voltak töredékesek, és akkor 1925-től pedig volt egy saját lapja, ami 44-ig ment, ezt a Grossberg Lipót szerkesztette, majd pedig Grossberg Jenő a fia vette át.
Viktor, ha jól tudom, te nem vagy rabbi, hanem vegyészmérnöknek tanultál, ugye, ha jól tudom. Honnan jött, hogy egy ilyen hihetetlen nagy munkába belevágj?
Hát valószínűleg itt a gyerekkornak kell utána menni, hogy onnan jön az érdeklődés. Egyrészt gyerekkoromban én nagyon sok időt töltöttem a nagyszüleimmel, tehát, hogy valószínűleg sokkal többet, mint mondjuk egy átlagos gyerek. Ez azt jelenti, hogy majdnem napi szinten, és ebből hát lehet, hogy csúnya dolog, vagy nem tudom, kicsit ilyen fura dolog azt szerintem, hogy nem is harmadgenerációs, hanem másodgenerációs lettem ezáltal. Mm-hmm.
Igen, értem, pontosan értem.
És hogy annyira megragadott ez a közös közeg, amikről ők meséltek, hogy ez engem nagyon érdekelt. És akkor 2000, ez viszont 10 környéken volt, amikor barátokkal szerveztünk egy kirándulást a Tokaj-hegy aljára. Ugye ez a klasszikus, ugye csodarabbi dolog. Ami 2010-ben annyira nem volt felkapva, most már sokkal inkább egy ilyen nagyon felkapott dolog lett, úgymond csúnya szóval. De akkor még kicsit így egy rejtettebb, zártabb világ volt ez. És ez egy nagyon jól sikerült kirándulás volt, írtunk róla a beszámolót is, és utána Mazsika megkeresett, hogy ne kedvem nekem írni egy úti könyvet erről. Tehát ez az egész egy úti könyvnek indul.
Mm-hmm. Hát ahhoz képest olyan 15 kilós, szóval...
Igen, többen mondták, hogy ettől erősödnek most már meg.
Azt nyilatkoztad az egyik interjúban, hogy ami egy markáns különbség köztem és a többi kutató között az, hogy a legtöbb kutatás alapvetően a holokausztra fókuszál, én pedig igyekeztem az elejétől a végéig a történeteket úgy kifejteni, hogy ne számokra degradáljuk a közösségeket, hanem minél több valódi személy nevét próbáltam használni. Lelkileg hogy bírtad ezt?
Ez egy nagyon megterhelő folyamat. Ugyanakkor egy terápiával is felér, egy önterápiával. Mindenképpen megerősíti az ember, de hogy ez nagyon sok könnyen járt időnként, főleg a vészkorszak körüli időszak. Tehát, hogy amikor így azt mondtam, hogy próbálj még egy olyan könyvet létrehozni, ami nem megint csak a veszteségről szól, közben a könyv maga nyilvánvalóan, hogyha ezt valaki végigolvas, csak beleolvas, és érzi a veszteséget, De én azt gondolom, hogy sokkal inkább lehet ezt a veszteséget érzékeltetni akkor, hogyha bemutatjuk, hogy mi volt, hogy milyen csodálatos dolgok voltak, hogy milyen fantasztikus emberek voltak ezekben a közösségekben, milyen fantasztikus rabbik voltak ebben a közösségekben, akik miket építettek, hogy milyen gyönyörű zsinagógákat építettek, és hogy ez mind eltűnt, és ez mind elpusztult. Nem is elpusztult, elpusztították, nem magától pusztult el, ugye.
Jó, akkor csapjunk bele ebbe a dologba. Nézzük, hogy mi volt. Mert én azt képzelem, hogyha van ma Magyarországon ember, aki tudja, hogy mi volt, az éppen talán te vagy. Nagyon sok kiváló tudósról tudok természetesen, nem akarom őket megbántani, de hát hihetetlen nagy munkád előtt mély meghajlással tisztelgek. Na, kezdjük azzal, hogy haszidizmus, ugye? Mennyire volt Kelet-Magyarország, vagy egyáltalán Magyarország is dóság? Tehát gondolom azért a keleti haszid.
Ez egy érdekes kérdés, ez nekem pont a szakdolgozatomnak a témája volt, amit tavaly védtem meg, és terve van véve, hogy ezt jobban és mélyebben ki fogom dolgozni. Ugye azt gondolnánk valahol, tehát ugye egyrészt van ugye az a mítosz, hogy ez a Kelet-Magyarország, Észak-Kelet-Magyarország, ez egy ilyen nagyon haszid világ volt. Ugye ott van kezdve, ugye hát akit ugye a haszidizmus atyának mondanak, ugye ez a nagykállói...
Hát Eisig-Taub, igen.
Az Eisig-Taub,
igen. Szólakakasmár, igen.
A Szólakakasmárnak a szerzője. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy igen, ez tényleg így van, hogy ő lehet az első, aki a magyar területen a haszidizmus népszerűsítette, de hogy gyakorlatilag, hogyha megnézzük, az ő leszármazottjai nem Magyarországon fejtik ki a hatásukat. Tehát, hogy közvetlen hatásról nem nagyon tudunk beszélni. Ugye utána volt a Tejtőben Majse, Újhelyen, akihez ugye a híres Kossuth Lajos történetet szoktak elmesélni, ki a gyerek Kossuth Lajosként meséli el, ki a tínédzser Kossuth Lajossal meséli el már a történetet. Ugye ezek nagyon-nagyon szép. Tehát ugye én nagyon szerettem ezek az ízes sztoriknak az átadását.
Jó, egy pillanatban, bocsánat, ezt adalálok, akkor azért mondjuk, hogy miről van, tehát arról van szó, hogy a kis Kossuth Lajos beteges gyerek volt, és nem tudták meggyógyítani, és a mamája, aki egyébként egy német polgárasszony, elvitte, hát ők nemesi származások, elvitte Tejtőben Mózeshez, aki megvizsgálta, és azt mondta, hogy nagy dolgokra lesz hivatott, a zászlóját a történelmi szelek fogják fújni, meg fog gyógyulni, és megeskedte, hogy soha nem felejti el, hogy őt a zsidó rabbi gyógyította meg, és Kossuth nem is felejtette ezt el.
Igen, hogy mindig a zsidók barátja lesz, igen. Egy olyan Zsoltár verset mondott, amiben a Kossuth szó mind kvázi megjelent abban Héber szó, hogy keset.
Jó, tehát mit akartál mondani, hogy a Tejtőben Mózes nem volt olyan nagy befolyással a kelet-magyarországi zsidóságra, mint amennyit gondol?
A kelet-magyarországra igen, csak hogy ugye ez már nagy Magyarország, tehát inkább ugye ez a Szatmár és Sziget. Sziget és Szatmár, amit ugye sajnos most már nem tudhatunk Magyarország területének, de hogy ugye az ő fia nem is volt itt rabbi, amikor ő meghalt 41-ben, 1841-ben, akkor az ő unokáját nevezték ki rabbinak, viszont érdekes módon azt gondolnánk, hogy ez egy ilyen örömtörténet volt ott az újhelyi zsidóknál, hogy akkor a Mojse Teitelbaumot, a Yismach Mojsét mindenki imádta, de ez közel sem volt így. Rengetegen szerették, rengetegen vándoroltak el hozzá. Viszont úgy néz ki, hogy a helyi közösségnek a nagy része az nem volt kifejezetten ez a haszid ember. Nem nagyon tetszett neki, hogy különböző kámiákat, íratok, talizmánokat osztogat, hogy valakinek jó egészsége legyen, vagy népes családja, stb. És bár őt tiszteletbe tartották, az ő unokáját onnan elkergették. Először felszólították, hogy tessék ezt abba hagyni, hogy nagy tiseket, nagy közös lakomákat rendez, és osztogatja ugyanúgy a taliszmánokat, és hát nyilván nem hagyott föl, hiszen hát ő ebben nevelkedett, ő ebben hitt, ezt akart továbbvinni, és ugye ő továbbment, és utána ő lesz az, aki majd megalapítja szigeten azt a dinasztiát, amit most már Szatmárnak ismerünk.
De ami New Yorkban létezik, ha jól tudom.
New Yorkban, Izraelben, és hát az egyik legnagyobb haszid dinasztia a világon, és a legszigorúbb is egyben.
Az ortodoxia és a haszidizmus hogy állt Kelet-Magyarországon? Ugye az a általános kép, hogy Nyugat-Magyarország és Budapest neológ, Kelet-Magyarország ortodox és haszid. Kérlek, hogy ha ez a kép nagyon sommás, akkor ezt korrigáld is, de a fő kérdés az, hogy mennyire éltek együtt békésen?
Alapvetően szerintem azt kell, hogy mondjam, hogy békésen éltek. Mivel, hogyha a korabeli sajtót olvassuk, akkor olyan szintű focskondiátás ment, amire, amikor ma azt gondoljuk, hogy a különböző színezetű hitközségek egymást piszkálják, hogy az milyen csúnya dolog, akkor én mindig azt mondom ezeknek az emberek, mivel én is tudom, hogy miről beszélünk, meg hasonlom, tényleg, hogy csak legyintek, azt mondom mindenkinek, hogy olvasson bele egy korabeli zsidó újságba, legyen az az egyenlőség, vagy legyen a zsidó újság, ami az ortodoxiának a heti lapja volt, mert sokkal erősebb kifejezéseket használtak. De ettől függetlenül a hétköznapi életben azt gondolom, hogy békés együttlét volt a neológ és ortodox közösség között, hogyha ugye sok helyen volt ugye egyszerre két hitközség is, és akár a nem zsidó közösség között is kifejezetten békeveli volt a viszony. Tehát, hogyha volt egy rabbi beiktatás, vagy egy zsinagóga avatás, akkor teljesen természetes volt, hogy ott ült az első padsorban, a többi felekezetnek a papsága, ott ült a városatya, ott ült a főispán, vagy alispán, és a többi, és a többi. És nagyon sok esetben ugye a helyi keresztény grófok is, vagy grófnők, akár, nagy vonalon hozzájárultak a zsinagóga építkezéséhez is.
Az, amit én itt felvázoltam, az többé-kevésbé igaz? Tehát hogyan oszlott meg a neológia és az ortodoxia mondjuk földrajzilag Magyarországon?
Ez, hogyha most mindenki maga elé képzel egy nagy Magyarország térképet, akkor nagyjából igaz az, hogy ez az észak és észak-kelet főleg Magyarországon az ortodox közösségek, és ahogy megyünk le a délvidékre, ott egyre kevésbé lesznek már ortodox közösségek. Tehát, hogyha mondjuk megnézzük az Alföldet, akkor mondjuk Makón van egy markánsabb ortodox közösség, de van egy hatalmas neológ közösség is. Ugye Szeged, de egy hatalmas neológ közösség, és egy picinke ortodox közösség is egyébként van. Pécs, ott már ugye csak egy szintiszta neológ közösség van. De ugye amikor ezt a neológot mondjuk, akkor is nagyon finoman kell bánni ezzel a szóval, hogy ne keverjük össze a 21. század neológiájának a terminológusával. Mert hogy ma már talán ez a neológia kicsit így le lett járatva, mint szó, de hogy akkoriban ez ugyanúgy feltételezhette azt, hogy az egy somersábesz, egy somerkásul, tehát hogy egy szombattartó, kóserságtartó ember legyen. Tehát, hogy akár családi példát is tudok mondani, hogy igen, a nagymama már nem volt különösebben vallásos, de az ő szülei, meg nagyszülei akár még Hódmezővásárhelyen is jiddisül beszéltek, és teljesen természetes volt az, hogy kósert tartanak és sábeszt. És neológok voltak, nem a portugalszok.
De én föl tudom mondani, hogy mi a fő különbség, milyen fő különbségi pontok vannak a neológia meg az ortodoxia között, a bimától, meg az orgona, meg a nem tudom mi.
Ezek egy kozmetikázott dolgok. Tehát ez nem a túrának az alapja. Most nyilván én alapvetően, tehát hogyha igen. A legtöbben, akik ismernek, tudják, hogy én egy ortodox ember vagyok, tehát hogy és inkább azon belül is így a haszidizmus nekem nagyon szimpatikus, mert a nagyszülémnek az egyik részéről újfehértójak, tehát hogy és ott viszont ők haszidok voltak. Ettől függetlenül én minden szívesen látok, ami a Tóra szellemében megy, és én nagyon örülök, hogyha bárki bármilyen zsinagógába elmegy, csak hát menjen el. Uh-huh. És ez tök mindegy, hogy hol van a bima, mert Tórából viszont csak egy van.
Uh-huh. Volt valami társadalmi bázisbeli különbség a két csoport között? Mondjuk az egy közhely, hogy azt mondom, hogy a haszidok, az ortodoxok szegények voltak, és jiddisről beszéltek, a neológok meg gazdagok és németül beszéltek, vagy ez egy nagyon leegyszerűsítő valami?
Egy bizonyos korig ez megállja a helyét. Mondjuk azt mondanám, hogy a 20. század fordulóig nagyjából, és a haszidok, igen, ők utána is a nagycsaládosok, tehát hogy a 10 gyerekekkel rendelkezők, annyi bevételük van csak, amennyi a tényleg a legszükségesebb, hogy ne halljanak éhen, és hogy sebeszkor legyen valami hús az asztalon, meg jantefkor ünnepnapokon. Ugyanakkor az ortodoxoknál már ugyanúgy találunk módosabb embereket is. Tehát ha például megnézzük a klasszikus ortodoxiának a vezetőit, a Freudigás családot, vagy a Frankl családot utána, hát ők a virilisták között voltak. A leggazdagabb családok között voltak.
A virilista az, ma már nem nagyon használjuk ezt a szót, aki a legtöbb adót fizette be a pénztárba, tehát kvázi a legnagyobb összegekkel járult hozzá a haza fellendítéséhez.
És benne volt ugye a város vezetésben is, és a szava volt, hogy akkor mit meg hogyan építsenek.
Azt írtad valahol, hogy az egy, nem tudom pontosan, hogy hol, vagy egy interjúból olvastam, vagy a könyvedben, hogy az egyik célod az volt, hogy a vidék, nem csak a zsidókról, hanem a vidék Magyarországáról is egy reálisabb, a jelenleginél reálisabb képet tudjál megrajzolni. Mennyire voltak ebbe a reálisan megrajzolt vidéki Magyarország képbe a zsidók, hogy mondjam, belefonva?
Hát extrémnek hangzik a kijelentés, de hogy majdnem maximálisan. Tehát, hogy az, hogy egy település elinduljon a városiasodás útján, az gyakorlatilag a zsidóknak volt köszönhető. Mert ők voltak azok, akik elkezdtek polgárosodni. És hogy szinte az összes helyen voltak a zsidók, akik bevezették a mozit, a kaszinót, tehát hogy olyan dolgokat, ami ugye ma már nem gondolnánk ezeket ilyen hochentfeletű dolgoknak, de hogy akkoriban ugye hát ez a kultúrának egy melegágya volt ezek a helyek. És ezeknek a bevezetésében ők mind jelen voltak, és nem is csak ez, de a jótékonyság. Tehát hogy a felekezeteken átívelő jótékonyságban mindig élen jártak. Uh-huh. A zsidó egyletek. De rengeteg egylet volt, tehát hogy minél nagyobb volt egy hitközség, annál több egylete volt, és ezek célirányosak voltak. Tehát, hogy a szegény gyerek felruházásától kezdve a Tiferet Bahuri még, hogy a jesivát megjárt fiatal embereket összehozza, és tovább tanuljanak már, mint akár házas emberek is. Rengetegféle egyletük volt, és szinte, tehát gyakorlatilag 100%-ban elmondható az, hogy ezek az egyletek nem csak a zsidókat támogatták, hanem bárki, aki rászoruló volt, akkor ezt a gyereket vagy embert támogatták.
Mennyire volt lehetséges, hogy a Kelet-Magyarország, mondjuk, vagy értem Magyarország gazdaság élete zsidók nélkül?
Hát ez...
Jó, ez egy fantázia kérdés, igen.
Azt gondolom, hogy nyilvánvalóan jelentős szerepe volt, viszont ezzel én olyan behatóan nem foglalkoztam. Tehát az ilyen iparmágnesokkal így nem foglalkoztam különösebben, de hát nyilvánvalóan nagyon, nagyon nagy szerepük volt nekik. Mert csak azért is, hogy a virilisták között voltak, tehát hogy, és ugye nem csak a legtöbb adót fizették, hanem ugye ott voltak, hogy a városszépítés hogyan zajlon, hogy akkor hogy építsék ki a helyi bulvárdot, és a blablabla. Bla, bla. Tehát, hogy mindenféleképpen szerepük volt nekik.
Tudod, itt Magyarországon voltak polgárosodó rétegek, polgárosodó csoportok, etnikailag mondjuk a németek, a szlovákok egy része is, a zsidók, és nem most ezek közül a 20. század közepén sikerült a zsidókat legyilkolni, a németeket kiűzni, a szlovákokat egy népességcsere során kipakolni az országból. Az ember úgy gondolja, hogy itt valami elme baj szállt ránk, hogy a önpusztítást ne továbbja. De nézzük azért konkrétan, például milyen foglalkozási ágakat üztek a vidéki zsidók?
Ugye az egy történelmi dolog, hogy a zsidókat tiltották a földszerzéstől. Tehát, hogy ugye mindig ez egy ilyen antiszemita vád volt a világ, amióta világ, és nem tudom, amióta nem antijudaizmus van, hanem antiszemitizmus, hogy de miért nem művelnek földet? Hát azért nem műveltek földet, mert nem lehetett földet.
Persze, meg volt tiltva, hát akkor igen.
Igen, tehát hogy nyilvánvalóan ebből adódott, hogy ők egy idő után a pénzszektor, mert nyilván nem mindenki, de a pénzszektorban mentek el. Aztán ugye hát ott van a kézművesség, a céhek, tehát a céhekben nem léphettek be, a zsidók ki voltak tiltva. Tehát hogy ez ugye sokkal később kezdődhetett el csak náluk, a szabad költözés ugye is csak 1840-től volt lehetséges. Tehát ott van például Debrecen egy szabad királyi város volt, 1840-ig nem költözhetett oda be zsidó, de ez nem jelenti azt, hogy a környező településeken ne lettek volna százával. Mert viszont ott az földesúri fennhatóság alatt volt, és a földesúr úgy volt vele, hogy hát bárki szívesen beenged, aki időben fizeti neki a havi tagsát, és ott van. Tehát az nekik jó volt.
A falvak életét mennyire határozta meg az, hogy van-e benne zsidóboltos, vagy nincs benne? Érezhető volt például az, hogy a falvak törekedtek esetleg arra, hogy legyen egy zsidó közösség ott közöttük, mert hogy azért az a kereskedelemben, meg az ellátásban mindenben segített?
Hát erre ugye pontosan akkor tudnék válaszolni, hogy hol lettem volna 200 évvel ezelőtt, de van egy olyan feltételezésem, tehát hogy amikor végignézem azt, hogy ki milyen foglalkozással bírt, és ugyanott nem volt, van egy ilyen összesítés, egy ilyen könyv, és teszem is első téme, ott nincsen ugyan odaírva, hogy ki milyen vallású, de a nevekből azért elég egyértelműen lehet a legtöbb esetben következtetni, hogy az illető zsidó volt é vagy sem. Én azt gondolom, hogy egy pici faluba, ahol az embereknek a nagy része az földműveléssel foglalkozott, ami még ugye nem jelent semmit, csak hogy ugye itt az edukációnak a hiánya, ami számít. Tehát, hogy nem feltétlenül tud írni, olvasni, számolni, akkor úgy nehezen tud ugye boltot nyitni.
Igen.
Tehát, hogy nagyon sok esetben volt olyan, hogy mondjuk van egy nagyobb város, vagy egy nagyobb falu, vagy kisváros, és körülötte vannak pici falvak, 100-200 lakóval, és akkor oda telepszik egy zsidó, úgy telepszik, hogy mondjuk ott van a hétnek a, nem tudom, 5 napján, vagy 6 napján, és Sábeszre hazamegy otthonra. Uh-huh. És akkor ott nyit ő egy boltot. És esetleg, hogyha ott van bármiféle lehetőség arra, hogy potenciál arra, hogy továbbfejlődjön a közösség, akkor esetleg több zsidó is oda költözik, és akkor így esetleg kialakulhat egy újabb hitközség, ami mondjuk nem biztos, hogy egy rendes hitközség lesz, csak mondjuk egy fiók hitközsége lesz egy nagyobb közösségnek, ahonnan beköltöznek.
Ha most ellépünk a falvakról, Magyarországon mely városok arculatát határozta meg, vagy mely városok arculatának a kialakításában játszott jelentős szerepet a zsidóság?
Hát, nyilvánvalóan Budapestre kéne kezdeni, amit egyébként a könyvem nem hoz, de foglalkozom Budapesttel is egyébként. De hogy hát nyilvánvalóan az összes nagyobb város, amit tényleg városnak nevezünk, azok a polgárházak, azok az emeletes épületeknek a nagy része az a zsidó építette. Tehát, hogy egy áruház, az első áruház a legtöbb esetben a zsidó. Ugye a zsidók előtt is voltak nyilván kereskedők, ugye kik voltak ezek a görögök legtöbb esetben.
Még Arany János is azt írja, hogy hajtja éh, felvont sárkányt vesz kezébe, ugye a betyár a baladába, és azt mondja, megállj, görög. Tehát ott még akkor görögök voltak a kereskedők, igen.
És a görögök ugye nem szerették először, hogy a zsidók jönnek, ez a konkurencia, aki szereti a konkurenciát, ők még nem hittek a kapitalizmusba. De aztán a görögöknek annyira, tehát ugye a görögök mondjuk egy századdal talán mondjuk előbb voltak, mint a zsidók. És mire megjöttek a zsidók, addig ők már annyira beépültek a helyi társadalomba, hogy az arisztokráciával tudtak házasodni. Mert az arisztokrácia nagyon sok esetben ugye elkártyázta a pénzét,
igen,
és akkor jó volt neki valami pénzember a családba. Tehát, hogy ugye kvázi lealadt, egy mézalion csinált.
Egyszer érdemes, igen,
hogy a vallás ugye nem kötötte őket.
Csak közbevetőleg mondom, hogy egyszer érdemes volna Sinavaróról csinálni egy alaposabb munkát, mert azt hiszem, hogy ő egy kicsivel többen járult hozzá a magyar haza felrendítéséhez, mint Széchenyi István, de ez most egy mellékszál. Tehát például nem csak Budapestre gondolok, vagy Nagyváradra, de hát ugye te nem foglalkoztál most a határon túli városokkal, ezt jelezted is, hogy ez egy fájdalom, mert ugye ott voltak nagy közösségek, de például úgy tudom, hogy Munkácsnak 64%-a volt zsidó, Beregszásznak 42%-a. Tehát azért itt ezek nagyon fontos, nagysúlyú közösségek lehettek. Érzékelhető, ez kimutatható, ez más magyar városok esetében is?
Én azért mondom, tehát, hogy nagyobb városoknál igen, tehát egy Debrecen, Pécs, Szeged, akár még Békés Csaba is, tehát azok az épületek, amik a 20. században épültek, tehát, hogy ez a szecessziós, aztán a kicsit ez a modernista Bauhausba hajló épületek, szinte biztos, hogyha Bauhausba, Bauhaus vagy ahhoz hasonló épületet látunk, ugye nem minden Bauhausnak kinéző Bauhaus, hanem ez a streamline, ez a áramvonalas építészet, de ugye én nem vagyok építész, de hogy ami annak néz ki, az szinte biztos, hogy a zsidó építette, hogy egy olyan ember, aki nagyon felvilágosult volt, és hajlandó volt kísérletezni. Mert ugye nagyon sok esetben ugye az arisztokrácia, ő nem kísérletezik. A zsidókban még mindig benne volt ez a kísérletező vágy. És most milyen jó is nekünk, hogy ennyi gyönyörű Bauhaus és modernista épülettel rendelkezünk, nem csak Budapesten, de akár még vidéken is több helyen. Tehát ugye például megnézzük a Békés Csabai idősek otthonát, ez egy fantasztikus Bauhaus stílusú épület. Vagy ami számomra egy nagy szívfájdalom, hogy Püspökladány. Püspökladány, azt se tudjuk legtöbben, hogy hol van. Ugye a Hajdúságban egy, hát én nem túl jelentős, mert bocsánat, hogy megsérdek valakit, nem akarok megsérdek senkit, de ott leégett a zsinagóga, a Macesz üzemből kipattant egy szikra, és ez ráterjedt az épület, és leégett, és nem tudom pontosan most mikor, 30-as években építettek oda egy zsinagógát. Szinte egy az egyben úgy néz ki, vagy hogyha megnézi valaki a terveket, az úgy néz ki, mint a Bocskai úti 36-ban felavatott fantasztikus zsinagóga.
Tisztségházára tetszik gondolni, ugye?
Most már, igen, de most már félig meddig ugye újra zsinagóga is.
Igen.
És hogy fantasztikus, egy olyan hely, és ez egy ortodox közösség volt, tehát nekik aztán a neológiához vajmi közük volt. És hogy ők is azt mondták ortodoxokként, hogy oké, hát csináljuk, hát ha Bima középen marad, akkor mit számít nekünk, hogy milyen stílusú az épület? Most mit ragaszkodunk mi a barokhoz, vagy a top stílushoz, csak mindegy.
Tudom, hogy Budapesten nem foglalkoztál, de azért megkérdezem, hogy mi a véleményed erről. Budapest mennyire őrizte meg a sokszínűségét, mondjuk a zsidó Budapest mennyire őrizte meg, tehát mennyire voltak itt jelen a különböző zsidó irányzatok a háború előtt?
A második világháború előtt a neológia dominált, az egyértelmű. Hasid közösségek azok gyakorlatilag nagyon kezdett, a Teleki tér környékén meg volt egy-két haszid imaház, Király utcában volt például egy, ami nagyon régi volt, de hogy ez abszolút nem volt jelentős soha Budapesten. aminek teljesen egyetemű oka van, hogy egy nagyváros, és egy nagyvárosban mindig nagyon nehéz zsidónak lenni. Mert hogy olyan zsidónak lenni, amilyen egy hasznos zsidó.
Ja, a ruházat miatt, ugye?
Ez nem csak a ruházat, most azt szerintem nagyjából mindegyek hasznos zsidónak, hogy most hogy néz rá egy asszimilált zsidó, vagy egy nem zsidó, mert hogy nem érdekli. Mert hogy az egyetlen, aki megítélhető, ez az örökkévaló nyilvánvalóan. Hanem egyszerűen az, hogy nagyon sok minden elvonhatja a figyelmet. Tehát, hogy érdekes módon ugye az ortodox hitközségnek, amikor kiépült, és ugye Reik Jákob Koppel rabbi volt az ortodox hitközségnek a főrabbia, egy dolgot nem csinált Budapesten. Tehát, hogy volt ugye hatalmas, a Kazinc utca zsinagóga ott van, igen, fantasztikus mikvét építettek Art Deco stílusba, volt ortodox kórház, iskola, minden, egy dolog nem volt, jesiva. Azt mondta, hogy jessivel mindenki küldje a gyereket vidékre. Mert vidéken sokkal egyszerűen tórát tanulni, hiszen ugye nem vonja el annyi dolog a figyelmet. Amikor az én nagyanyám följött Budapestre a háború után, akkor azt mondta, hogy Pestnek még a fundamentuma is tréfli. Tehát, hogy ennyi.
Erre büszkék vagyunk, igen. Azt mondjam, mondod a Koppel rabbi, én úgy tudom, hogy a Koppel rabbinak a széke a mai napig üres. Tehát az utódja nem ült bele az elődje iránti tisztelet miatt, és azt hiszem, hogy a ortodox mikve volt az egyetlen, aztán a háború után az is megszűnt, tehát ezek itt nagyon súlyos kérdéseket vetnek föl. De
mikve megvan?
A Kazinci 16-ban azt hiszem.
Igen, igen.
Ott van, de az egyetlen mikve talán, vagy hogy
szó. Előtte is az volt, nem volt nagyon több.
Igen. Hát ez fölveti azt, sok kérdést fölvet, de minden esetre az azért mutatja, hogy az ortodox közösség erős volt Budapesten.
A Kazinci dob környékén erős volt, meg a Teleki tér környékén erős volt. De hogy nem tudom pontosan, hogy hány ezres, de hogy ezres nagyságrendű közösségről beszélhetünk, holott ugye 200 ezer főről beszélünk, mint pesti, vagy budapesti közösség, főleg ugye Pest. Tehát, hogy annak a töredéke volt csak ortodox, de hogy ők viszont nagyon. Nemrég írtam, hogy amikor itt járt átutazóban talán a Belzirebbe, és az vele utazott egy riporter, Gúri Rebbe, vele utazott végig az úton, és megnézte Budapestet, és nagyon kíváncsi volt, hogy milyen a második legnagyobb zsidóváros, kvázi zsidóváros, idézőbetélő Európába, és azt mondta, hogy Nagyítóval kellett keresnie. Aztán a Dob utcában megtalálta őket. Tehát, hogy ez csak ugye jól lefesti a képet.
És így járt az egész Kelet-Magyarország. Legszívesebben azt kérdezném tőled, mint aki tényleg emberre föllistázta ezt az eltűnt tömeget, hogy de ilyet nem kérdezhetünk, hogy mi lett volna, ha. Tehát azt hiszem, hogy 10 éve vagy 15 éve halt meg az utolsó tokai ortodox zsidó. Hát ez valami olyan mérhetetlen veszteség. Hol tartanánk, ha meg lenne, ha nem ölték volna meg őket a holokauszt során, akkor leszakadó régió lenne Kelet-Magyarország? Biztos vagyok benne, hogy nem. Szóval valahogy te hogy érted meg, amikor ezt végignézted, hogy a holokausznak a pusztítását fölfogja ez az ország, hogy mit történt itt? Vagy e fölött úgy átsiklunk, és nem érezzük ennek az egész katasztrofális súlyát?
Szerintem a legtöbben nem érezzük. Tehát, hogy van, akinek ugye fáj belegondolni, hogy mi lett volna, ha valaki még csak szimplán nem gondol bele, hogy mi lett volna, ha én is így nyilván felröppent bennem ez a gondolat időről időre. Legtöbbször elhessegettem, de hogy valahogy én azt gondolom, tehát én is azt gondolom, hogy nem szakadt volna le észak-kelet Magyarország, hiszen a háború előtt is észak-kelet Magyarországon ugyanúgy nagyvárosok voltak. Tehát, hogy fantasztikus nagyvárosok voltak. Én azt gondolom, hogy tehát ugyanúgy az asszimiláció megtette volna hatását, tehát, hogy nem biztos, hogy mondjuk olyan ütemű növekedéssel kéne számolnunk, mint ahogy mondjuk növekedett az a 20-as éveknek a 20-as éveiben, vagy bocsánat, a 20. század a 20-as éveiben, de hogy az viszont egy nagyon erős közösség lenne, és egy megtartó közösség, aminek nem csak a zsidók, hanem ugyanúgy a nem zsidók is élveznék a pozitív hatásait.
Ez az. Mit tehetnek most azok, akik ott maradtak, és nem, ha mondjuk tételezzük föl, hogy vannak jó érzésű emberek, akik érzékelik ezt a tragédiát, mit tehetnek, akkor mit csináljanak? Alakítsák át múzeummá a zsinagógákat, vagy idegenforgalmi látványosságá, vagy te mit éreztél, amikor ezeken a vidékeken jártál? Én nekem minden bedőlt ilyen, de nem akarok most ebbe belemenni. Szóval neked mi a véleményed?
Ez egy érdekes kérdés. Tehát, hogy én több olyan zsinagógával találkoztam, hogy az elmúlt, nem tudom, gyakorlatilag gyerekkoromtól fogva. Ami mondjuk még gyerekkoromban az romos volt, most arra meg kicsinosították, és felruházták ilyen-olyan attribútumokkal, hogy most minek használják. Nagyon nehéz, tehát hogy például volt Soltvadkerten, volt ugye az egyik utolsó jesiva Magyarországon, 56-ig, és akik elmentek onnan, ők azt mondták, hogy akkor mi fogjuk ezt a zsinagógát lebontani, hogy ne szentségtelenítse meg senki. És hogy ez egy nehéz dolog, de hogy valahol én egyet tudok ezzel érteni. Tehát, hogy nyilván ez egy nagyon kettős dolog, mert ugye egyrészt az építészeti érték, a műemlék, nem tudom. Másrészt viszont, hogy mire használják, és hogy milyen ember, tehát, hogy nem az, hogy milyen emberek, hogyan mennek be oda. Tehát, most csinálok egy múzeumot egy zsinagógával, legyen az ortodox, vagy neológ, vagy status quo ante, amiről nem is beszéltünk.
Igen.
De hogy bemegy nyáron, nem tudom, egyszer semmibe, hogy ez nem biztos. Tehát, ezeket a zsinagógákat nem állami pénzekből építették, mint most a legtöbb dolgot, hanem ezt adakozták az embert. Ez közadakozásból épült saját maguknak, hogy az örökkévalót szolgálják. Tehát ez egy nagyon nehéz és összetett kérdés, hogy mi a jó. Persze nem jó az a dolog, hogyha az ember azt látja, hogy egy bútorlaktár, egy zsinagóga. De hogy felmerül a kérdés, hogy jobb-e azért, mert most fel van újítva, hogy akkor most bárki ugyanúgy bemehet. Tehát, hogy az is egyfajta megszentségtelentése a térnek, holott ugye nyilvánvalóan a zsinagógának az adja meg a szentséget, hogyha van benne tóra, de itt ugye a holokausz miatt több ről beszélhetünk, hiszen ugye egy eltűnt közösségnek a saját istenházáról beszélünk. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés, és ezt nyitva is hagynám, mert nem tudom én ezt megválaszolni.
Ha már az emlékállításnál tartunk, te ezzel a műveddel nagyon szép emléket állítottál. Kinek szánod? A nagy közönségnek mondjuk, vagy a kutatóknak?
Azt mondom, hogy mindenkinek jó ez, tehát, hogy a kutatóktól kezdve, mert hogy lábjegyzeteltem végül is az egész könyvet, tehát, hogy azt tudod, hogy kutatók is használni, viszont bárki más, tehát, hogy akinek van családi kötelége oda, de nem kell ehhez zsidónak lenni. Tehát, hogy ez bárki, aki szeretné megismerni a saját városának, vagy falujának a múltjának egy szegletét, egy szeletét, annak kiváló ez a könyv, szerintem.
Dolgozol a folytatásán? Tehát például a határon túli kárpátaljai, vagy mondjuk az erdélyi, esetleg én még a szombatosokat is beleérthetem. Én te nem, de nem tudom, szóval mindjárt, úgy nagyon nagy tisztelettel vagyok a szombatosok iránt, mondjuk inkább így.
Tehát dolgozol... Mindenképpen az is egy fejezetnek kell lennie, mert hogy az is része a zsidó történelmnek.
És elmentek Auschwitzba. Ez valami olyan elképesztő történet, hogy jelentkeztek, hogy 200 évig kértünk rabbit és meccőt, most végre megkaptuk. Hát egy ilyen jelentéktel dolog, mint a holokauszt. Hát nem fogunk lemondani róla, kérjük szépen, vigyenek el minket is. Szóval nem. Hogy folytatod a munkádat? Mi dolgozol most?
Elkezdtem, de én már összeírtam több mint 100 települést, ami még mindig csak a trianoni Magyarországnál tartok.
De 134, vagy most 134, vagy 154-et dolgoztál fel, igen.
És akkor most még kb. 100-on fölül van annak a száma, amit most még így összeírtam, amiről még így van releváns anyag, amit lehetne írni. Uh-huh. És hát zárójában hozzáteszem, hogy még így oldalakkal tudnám kiegészíteni azokat is, amikről írtam. Tehát, hogy ez benne van a tervemben, nem is a hosszú távúban, hanem a rövid távúban, hogy ezt így folytatom. És igen, tehát, hogy a mostani határon túli de magyar városoknak a zsidó közösségéről is szeretnék írni, hiszen hogyha elmegy az ember még ezekbe a közösségbe, ahol esetleg, hál' Istennek még van valaki, ezek az emberek magyarul beszélnek, tehát hogy ők 100%-ig magyarok.
Mondd, Viktor, te miből élsz? Csinálod ezt a fantasztikus munkát, ebből biztos, hogy neked nem jön be annyi ember, meg tudod venni a vacsorát.
Ebből a könyvből, ami 10 éves munka, nem akarom megmondani, hogy mennyi pénzt kerestem, és ez nem a Mazsikének a hibája egyáltalán. Tehát, hogy én ezt szívvel és lélekkel csináltam, tehát, hogy erre egy percet nem sajnáltam, amit én ebbe beletettem. Viszont úgy tűnik, hogy tehát azért így a tudásomra így valamennyire szükség van, és hogy azt azért így időnként meg is fizetik. Tehát, hogy dolgozom két hitközségben is, és akkor ott ez.
Mi az a bennem élő eredet?
A bennem élő eredet az most egy egyéves projekt, amire felhívtak a Valensen Robi hívott föl, hogy lenne kedvem ehhez. Én előtte még csak így tehát névről, mert így, mint amit így köszöntünk egymásra, de különösebben nem ismertük egymást, és felhívott, hogy akkor lenne egy ilyen új projekt, és akkor lenne kedvem nekem részt venni. És hogy csodálkoztam, hogy hát gyerekek, én mindjárt befejezem ezt a könyvet, mindjárt kijön a piac, és akkor most így engem akartok így meghívni egy vidéki zsidó projekt, és mondom, hogy persze, hát ez én vagyok. és ez is, tehát azt a fajta hozzáállást és elméletet követi, amit én, hogy ne direkte a vesztességen keresztül között, ne a holokauszton keresztül közelítsük meg a dolgot, hanem így is úgy is ez egész arra fog kimenni, csak még sokkal hatásosabb is lesz, és sokkal edukatívabb egyébként. Mert hogyha csak számokkal dobálózom, az nem lesz edukatív. Tehát, hogy nagyon szép dolog megemlékezni minden évben, és ez kell is nyilvánvalóan, nem azt mondom, de hogy ha én számokról beszélek, és csak a borzalmakról, akkor nem fogja most már majdnem 80 év után, ugye majdnem 80 év után vagyunk, egy gyerek, aki mondjuk kivezényelnek egy iskolás gyereket oda, nem fogja érezni, hogy miről van szó. Ha elérakunk példákat, hogy XY, aki ugyanúgy annyi idős volt, mint te, és akkor készült az érettségére, mint te most, na, annak már lehet, hogy van több értelme. És az ő szülei, és az ő nagyszülei, hogy mit csináltak, hol laktak, stb. Tehát ő szerintem nem kell különösebben magyarázni.
Kirchner Péternek, aki a Mazsike elnöke, van egy szívügye, ez a üres padok projekt. És ez pontosan arról szól, hogy a gyerekek kutassák ki, hogy hány gyereket vittek el az iskolájukból, és azoknak állítsanak ott emléket. Ez is valami olyasmi, ami közelebb tudja hozni. De most én a mai beszélgetést a Csörz utcai ortodox temetőben, te biztosan nem emlékszel rá, véletlen találkozásunkra kezdtem, én beálltam oda a csapat mögé, és hallgattalak téged. Hadd használjam ki a lehetőséget. Mondjál kérlek egy pár szót arról, hogy egy ortodox temetőnek Mi az a különlegessége, az a jelentősége, az a sajátossága, ami miatt mondjuk érdemes oda menni? Tehát milyen egy levita sírkő, milyen egy kohanita sírkő, lehet-e egyvűvé temetni a házaspárokat, merre mennek, néznek a sírkövek, stb. Mit mondanál a Csőrsz utcáról, hogyha így most kedvet kellene csinálni a hallgatóknak ahhoz, hogy elmenjenek és megértsék azt, amit ott látnak?
Hát azt mondanám, hogy azt mondom.
Igen.
Hogy a Csőrsz utca az tulajdonképpen az egy úttörő temető, bizonyos, nem a modernebb értelmében. Uh-huh. 1890-ben volt, ha jól emlékszem, az első temetés volt, és ez volt a legelső ortodox zsidó temető. Tehát ugye ortodox zsidó közösség hivatalosan az 1872-től volt, de temető az csak 1890-től. És ugye az érdekes volt, hogy külön akartak temetkezni. Tehát, hogy akkor legyen minden külön. Hogy akkor ne csak a zsinagóga legyen külön, hanem... Tehát, hogy a születéstől a halálig külön legyen ez a dolog. De ami szép, hogy ugye itt meg van tartva a hagyomány. Tehát, hogy itt a sírok ugye nincsenek lefedve. Tehát van egy macéva, egy fejkő a fejrésznél. És akkor mögötte ugye nincsen lefedve, hiszen ugye... vallásos időként hiszünk abba, hogyha jön a messiás, akkor feltámadunk, és hát ugye hogy lehet feltámadni, hogyha van egy kőlap fölöttük. Tehát, hogy ez egy gyönyörű, szép temető, és fantasztikus emberek vannak oda eltemetve. Ugye ott van a Dejki Jákob Koppel főrabbi, aki az első, aki nem az első rabbi volt az Orsos Szitkösségnek, viszont ő volt az a rabbi, aki a Kazinc utcai fantasztikus zsinagógát véghez vitte. A Freidigers család, akik finanszírozták ezt anyagilag többek között. És a Tiszteletbeli Pernek a fővárnokja is oda van eltemetve, ami egy külön érdekesség.
A Metző, a Franz Salamon?
A Metző, igen, akit Slomo Eszlerernek hívtak, ugye így is, hogy Eszlerer, vagy Eszlár is Slomo, vagy Salamon.
Istenem,
és hát nyilvánvalóan szegénykének a per után hiába mentették fel, hát nehéz lett volna neki ott ártatlanként működnie. Úgyhogy feljött Pestre, és itt papírkereskedő volt, és papírkereskedőként temették el oda, ebbe a temetőbe.
Hogy lehet bejutni a Csőrsz utcába? Én ott volt egy ember az alatt, elbeszélgettem és beengedett. De van valami módja ennek? A mazsikénél kell jelentkezni? Vagy tehát nem biztos, hogy tudod, persze, ez lehet, hogy nem a legjobbtól kérdezem. De mindjárt, ha van kedvük, menjenek el.
Nagyon egyszerű.
Igen?
Be lehet menni. Sebesző Jantet kivételében, de van egy nyitva. Tehát nyitva van.
Igen?
Bárki oda lesétel, lemegy a lépcsőn, és ott besétel.
Ez egy fantasztikus különlegesség Magyarországon.
Igen. Főleg úgy, hogy az egyetlen a része ugye az egykori németföldi temetőnek, ami megmaradhatott.
Hát az is egy botrány, amit a németföldi temetőben csináltak, mert oda voltak a honvédek eltemetve, ugye a 48-as honvédek, de hát ugyankinek számít, beszántották. Kedves Viktor, nagyon köszönöm neked a könyvelet, nagyon köszönöm azt a munkát, amit a magyarországi vidéki zsidóságért csinálsz, és örülök, hogy a fiatalok között ilyen emberekre találok, mint amilyen te vagy. Úgyhogy gratulálok hozzá, és nagyon sok erőt kívánok a további munkádhoz.
Köszönöm szépen, és a beszélgetést is köszönöm.
Kedves hallgatóink, elköszönök Önöktől Csorba László hangmérnök kollégám nevében is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra.
Tűréshatár. Szunyog Szabolcs műsorát hallották.